Imádkozzunk. Urunk, sokszor mi is szeretnénk már ott lenni a mennyei hazában, ahol teljes védettségben, nyugalomban, megnyugvásban és örök boldogságban lesz részünk. Azonban még itt, ezen a földön élve is szeretnénk kihasználni minden alkalmat, hogy ha még nem is azt az örökké tartó imádságot, de azokat az imádságokat elmondjuk, amelyek szívünkből fakadnak, amelyekre te tanítasz minket, amelyekben hozzád fordulhatunk örömben, vagy bánatban, jóban, vagy rosszban. Ezért köszönjük az imádkozás lehetőségét hétről hétre, ebben a közösségben is. Amíg ugyan nem mindenki jut szóhoz, hogy hangosan imádkozzék, de mégis mindannyian elmondhatjuk neked azt, ami a szívünkben, az életünkben van, minden gondunkat, kérésünket, minden örömünket. És köszönjük, hogy ebben az imádságban mindig egymásra is gondolhatunk, nem csak önmagunkért, hanem munkatársainkért, egyházunkért, szeretteinkért is imádkozhatunk, azokért, akik itt vannak, vagy éppen távol. Hiszük, hogy ma reggel is összeköt bennünket Szent Lelked egysége, és bárhol vagyunk is, gondolatban azok is itt lehetnek közöttünk, akik testben nem lehetnek jelen. Könyörgünk, hogy teljék kedved, ami áhítatunkban, adj nekünk üzenetet, és Szent Lelkeddel légy itt közöttünk. Amen. Amen. A mai napi új szövetségi igeszakaszból olvasnék fel néhány verset, a zsidókhoz írt levél 12. részének, a 18. versétől a 24. versig, tehát a mai új szövetségi szakasznak a második fele. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita harsogáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot, még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt, félelem fogott el és remegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élőisten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Amen. Hadd kezdjem azzal, hogy jól emlékszem arra, amikor püspök úr István vértanúról beszélt az apostolok cselekedetei írott könyv alapján. Nekem most az Ábel vére jutott, mert ő nem lehet jelen. Másodszor pedig bevezetésül, hogy a zsidókhoz írt levél miről szól, ezt szeretném röviden összefoglalni, és azután pedig arról, hogy Ábel vére és Jézus vére miről szól. Az egész zsidókhoz írt levél arról a különbségről beszél, amely az Ószövetség és az Új Szövetség között van. Azt gondolhatnánk, hogy ez abban az időben, az első keresztények idejében még nagyon fontos téma lehetett, hiszen sokan voltak, akik zsidókból lettek keresztényekké, sokan, akik nem zsidókból lettek keresztényekké, és a részben a köztük lévő egyenetlenségeket is kezelni kellett, részben pedig el kellett magyarázni a zsidókból lett keresztényeknek azt, hogy miért aratott az Ószövetség, mi volt annak a szerepe, mit ért el, és azt is, hogy miért volt szükség az új szövetség megkötésére Isten és ember között. Nem csak régen volt azonban erre szükség, egy példát hadd mondjak erre, néhány héttel ezelőtt itt a hivatalban hívott fel egy nagyon régi, még téglásom volt osztálytársam, és ilyen szakmai kérdést tett fel, hogy amikor a mózesi könyvekben arról olvasunk, hogy a tizedet fel kell ajánlani, akkor van egy olyan rész, hogy a minden harmadik évben oda kell adni a tizedet a lévitának, az árváknak, az özvegyeknek, hogy abból éljenek. És ezt kérdezte tőlem, hogy honnan kell számítani azt a harmadik évet, tehát mi a kiinduló pontja. Könnyű helyzetben vagyok, mert Karasszony professzor, hogyha föl tudtam én is hívni, és ő rögtön mondta, hogy Krisztus előtt 622-ben a józsiási reformok bevezetésétől számíthatjuk ezt az időpontot, amikor ugye le is írták és szankcionálták azt, hogy valaki, ha nem tartotta meg valaki ezt az ószövetség rendelkezést. És hát mikor felhívtam ezt a barátomat, volt osztálytársamat, és elmondtam neki, akkor azzal fejeztem a beszélgetést, na akkor most elkezdheti számolni Krisztus előtt 622-t, hogy most hol tartunk, és akkor neki mikor kell megtenni ezt az ószövetség előírást. Én azt gondolom, hogy mint ahogy remélem mindannyian, hogy tiszteletre méltó ez a buzgóság, ami ő benne van, és ugyanakkor mégis érezzük, hogy fals úton jár, éppen azon az úton, amelyről a zsidókhoz írt levél szerzője is elmondja az ószövetségről, hogy egyrészt miért adta Isten, másrészt pedig, hogy miért kellett az újat megkötni, mert az ószövetségben az ember nem találta meg a megnyugvást. Röviden, tehát az ószövetségről azt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy Isten emberi közbenjárók által kötötte, és Mózes, a papok, a léviták, a proféták voltak a képviselői az ószövetségnek a választott népen belül, és azon kívül is. Ezzel párhuzamosan pedig elmondja, hogy Krisztus azonban nagyobb a méltósága, nagyobb a küldetése, embereknél, sőt, angyaloknál is feljebb való. Elmondja az ószövetségről, hogy állatáldozatokat kellett bemutatni, véres engesztelő áldozatokat az emberek bűneiért, ezeket ismételni kellett, újra és újra be kellett mutatni az állatáldozatokat, és egy nagyon fontos mozanat, hogy a papoknak először, akik bemutatták az egész népet, az áldozatot, önmagukért kellett bemutatniuk a vétekért való áldozatot, hiszen ők maguk is bűnös emberek voltak, és ezzel párhuzamosan pedig elmondja, hogy Jézus önmagát áldozta fel, ezt az áldozatot nem kell ismételni, mert egyszeri, tökéletes áldozatot mutatott be, hiszen ő bűntelen volt, nem úgy, mint az ószövetség papjai. A döntő az ószövetségben az, hogy az ember nem tudta megtartani a szövetség feltételeit, ha csak a 10 parancsolatra gondolunk, nincs ember, aki tökéletesen meg tudná azokat tartani, és a másik ehhez járul pedig, hogy a bakok és a bikák vére nem törli el az ember bűnét, és ezért nem tudja az ember lelkiismeretét sem megnyugtatni, nem tudja az ember egzisztenciáját megnyugtatni, nem tudja az embert azzal a reménnyel eltölteni, hogy tényleg eltöröltettek a bűne, és ezért tényleg méltó arra, hogy Istenhez eljusson. És ezzel párhuzamosan döntő az új szövetségben, hogy Jézus vére engesztelő, bűnbocsátó, és megnyugvást ad az embernek, már itt a Földön, lelkiismeretünkben, teljes valóságunkban, teljes egzisztenciákban megnyugvást ad Jézus értünk kiontott vére, és a kettőből pedig, a két párhuzamból az következik önmagától is, de írja is, hogy az ószövetséget ezért kellett megújítani az újszövetséggel, ezért kellett túllépni azon, mert ha csak az ószövetségben élnénk, mi sem nyugodhatnánk meg, mi sem lehetnénk biztosak abban, hogy Istenhez eljutunk. És miután mindezeket elmondja, most a mai ige részben ugyanezt ismétli tulajdonképpen a Szentíró, de én azt gondolom, hogy nagyon megrendítően, amikor arról beszél, nem csak arról, hogy a villámlás, a füstfelhő, a tűzfelhő, a tűzoszlop, az félelemmel töltötte el Izrael népét, magát, Mózes is, amikor Istenhez járult, hanem hogy Ábel vére, Ábel kiontott vére bosszúért kiállt. Ez az egész ószövetségnek az alapvető mondani valója, hogy az ember bűnt követel, vért ont, és ez a vér bosszúért kiállt Istenhez. Ez a félelmetes, nem az ószövetségben magában, hanem az emberben. De az ószövetség ezt hirdeti, hogy a bűnt megtorlás követi. És ezzel szemben viszont Jézus véréről azt tanítja a Szentíró, Jézus vére azonban értünk esdekel Isten előtt, és ezért jobb az új szövetség, mert míg Ábel vére bosszúért kiállt, Jézus vére pedig értünk esdekelt, és hozzá kell, én azt hiszem, tennünk, hogy ma is sok Ábel van, aki ellenünk tanúskodhatna, vagy tanúskodhat, ami elkövetett bűneink miatt, amikor megbántjuk egymást, amikor rosszat mondunk egymásra, amikor gáncsoskodunk, sok Ábel tanúskodhatna velünk szemben Isten előtt, nekünk azonban ez a vigasztalásunk, megnyugvásunk és reménységünk, hogy Jézus azonban értünk jár közben. Ezért mégsem olyan nagy baj, hogy Ábel vére jutott ma nekem, mert annyit még szeretnék hozzátenni, hogy amikor mi érezzük úgy, hogy jogos panaszunk lenne mások ellen, és bosszúért kiálthatnánk, nekünk nem ezt az utat kell természetesen járnunk. Engem sokkal inkább bánt az, amikor, hát vért azért még nem mondottam, embervért legalábbis, de egy-egy vádló tekintet, egy-egy megőrzött emlékekben még élő bűn, az bizony ma is vádol engem is, de milyen jó, hogy Jézus vér azonban megbocsátást, engesztelést nyújt, és értem is esdekel. Amen. Urunk, mi úgy szeretnénk, hogyha sok minden örök volna az életünkben, változhatatlan, és szeretnénk, hogyha egyszer már eljutottunk valahová, testi, lelki magaslatra, akkor onnan ne csúszhatnánk le, és mégis azt látjuk, hogy igaz ránk, amit a mai szakaszban korábban ír a Szentíró, hogy a sánta meg ne botoljon, görbe úton ne járjon. Ilyenek vagyunk mi is, és igen gyakran visszacsúszunk és megbotlunk a már elért magaslatokról. És éppen ezért bennünk van az a félelem is, hogy vajon, ha egyszer elnyertük már bűneink bocsánatát, akkor mi lesz az újabb és újabb elkövetett bűneink következménye. Köszönjük, hogy ebben a mai ige szakaszban is megnyugtatsz minket igéd által. Jézus áldozata egyszer és mindenkorra érvényes, és nekünk szabad, éppen az ő érdemért újra és újra tőled kérnünk minden bűnünktől a bocsánatot. Zavar bennünket az a változékonyság, amivel itt kell élnünk. Az, hogy úgy érezzük, mint nyilván nagyon sokan mások is, hogy szinte nincs biztos talaplapzat a lábuk alatt. Köszönjük, hogy minket azonban te vezetsz kézen fogva, és ezért nem kell félnünk sem külső, sem belső változásoktól, mert Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz marad. Könyörgünk ennek a boldog biztonságát, add meg nekünk. Isten olyanná az életünket, hogy másoknak is hirdethessük. Igen, ma is van megnyugvás, ma is van bűnbocsánat. Nem kell számolgatnunk sem éveket, sem elkövetett bűnöket, sem ószövetségi, sem egyéb szabályokat, előírásokat. Nem kell félnünk és aggódnunk, egyedül Jézusra kell tekintenünk. Ő az, aki a mennybe visz mindannyiunkat. Köszönjük ezt, Urunk, és kérünk, hadd adjon ez erőt mindennapi munkánkban, küszködéseinkben, harcainkban is, életünk minden területén, hogy mi a te gyermekeid vagyunk. Amen. Az Úr imádságra imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.